Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt látok.
Kedves hallgatók, ma végre visszatérünk az overreaction-ök világába, mert hogy ugye az első kör még nem ment le, és ezt ezen a héten bepótoljuk, ma is 6 csapatot vesézünk ki, és több olyan gárda is van, aki vagy azért, mert elvártak fölött teljesít, vagy azért, mert nagyon az elvártak alatt, rendkívül érdekes jelenleg, de hát ezt hamarosan megtudjátok. Aki segít ebben nekünk, az nem más, mint a Kezdőt újságírója és az egyik kedvenc szakértőnk, Agárdi László. Szia Laci, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Szia Laci, én is üdvözlök.
És akkor minden különösebb bevezetés nélkül én rögtön mennénk is mai első csapatunkra. Kelet elejéről indítjuk, ami azt jelenti, hogy a Milwaukee Bucks-szal szeretnék kezdeni, és hát rengeteg dolgot felírtam, de először majd Laci, téged kérdeznélek. A Bucks egyelőre egy rossz sorozatban van, és nagyon érdekes az, hogy mennyivel fölül teljesítették a saját netratingjüket a szezon elején, aztán, hogy az eddigi szezon, úgy értem, az eddigi szezon közepén hirtelen egy jó csapatnak tűntek, nyilván ez azért nagyban korrelált azzal, hogy Middleton elkezdett 30 perceket játszani, és akkor most megint jött egy ilyen rossz csapatnak tűnnek, csak most az eredmények is azok, ugyanis 5-ből 4-et elvesztettek, szóval nem könnyen kiismerhető ez a csapat, és az egész botrány Griffinnel, amikor Antetokounmpóék 6 vagy 7 meccs után összevesztek vele, hogy nem úgy szeretnének védekezni, mint a Raptors, hanem inkább a gyűrűt szeretnék továbbra is védeni, mint tavaly. Szóval, hogy ez az egész egy ilyen hatalmas káosznak tűnik számomra, nem tudom, neked mi a benyomásod.
Teljesen ugyanígy vagyok vele, és nem, szerintem egyértelmű, hogy nem a támadó játék lesz a coach, mert az nagyon szépen összeállt az elmúlt hetekben, viszont védekezésben még mindig az utolsó 10-ben vannak, és ezzel, hogyha nem kezdenek valamit, akkor nem fognak eredményeket elérni a rájátszásba. Tehát ezért is aggasztó ez a egyet nem értés, hogy hogyan védekezzenek, hogyan ne védekezzenek, mert jelenleg közelebb vannak ahhoz, hogy sehogy se védekeznek, mint hogy bármelyik féleképpen is.
Én erre hoztam egy pár statot, meg Zoli szerintem olvasott egy pár cikket, úgyhogy erre nyugodtan reagálhatunk. Gyorsan elmondanám, hogy 3. helyen állnak egyébként támadásban, 19-ek védekezésben, ugye, de ennél mostanában rosszabbak. Az érdekesség az az, hogy rohannak, mint az állat. Ami ugye alapból nem tesz jót a védekezésnek, de ha belegondoltak abba, hogy Antetokounmpó milyen történelmi shootinggal van itt körülvéve. Tehát az, hogy itt Dame Lillard, Malik Beasley és Chris Middleton, valamint még centerbe is Brook Lopez, aki jó, nyilván nem Karl Anthony Towns, de értjük, hogy azért egy olyan center, aki el tudja dobni a hármast, be is tudja dobni. Hát ez történelmi shooting. Tehát, hogy nem csodálkozok rajta, hogy ez egy támadó csapat lett. Inkább azt kéne megnézni, hogy az elmúlt évek védekezése az hogy és miért nem működik, és én szerintem a nem létező perimeter defense-t azt már emlegettük itt Zolival, ennek a legnagyobb jele nyilván az, hogy ugye tök utolsók turnoverek kikényszerítésében. De azért itt van még egy dolog, hogy emlékeztek arra, hogy az elmúlt években is mondtam azt, hogy micsoda Jedi Mind, tehát ilyen Jedi elmetrükkel védekeznek? Hát ez idén se változik. mert konkrétan 13. legtöbb, tehát nem engednek olyan túl sok wide open triplát, de százalékban az messze az utolsó, hogy ezt az ellenfelek dobják. Tehát olyan szinten az utolsó, hogy 33. körülbelül. Ezzel arra akarok kitérni, hogy a védekezésük jelenleg azért áll a 19. helyen, mert szarul dobják a wide open triplákat az ellenfelek, ezt így kimerem jelenteni erre az estatra is. Tehát ez a védekezés valójában már most sokkal rosszabb ennél, csak már megint működik nekik valahogy ez a Jedi elmetrük védekezés, amiben nyilván azért olyasmi benne van, hogyha nagyon el tudod venni az ellenfelektől a gyűrű közeli kísérleteket, akkor úgymond egy picit erőltetni fogják a triplákat, tehát értem én, hogy maga a koncepció is adja azt, hogy ezt rosszul dobják, de azért az nevetséges, hogy az egész ligában legrosszabbul. Mindeközben pedig a periméteren láthatjuk, hogy semmilyen védekezést nem tudnak tanúsítani. Zoli, mik az elméleteid?
Én is azt gondolom, és kigyűjti az információkat, a probléma szerintem még annál is nagyobb, mint amit látunk. Ugye most Jannisnak volt egy nyilatkozata a Rockets elleni nagyon-nagyon csúnya vereség után, ahol ő egyébként statisztikailag tényleg mindent megtett, bár a védő oldalon ő sem volt egyébként jó, de ilyen brutális dupla-duplát hozott, ilyen 48 pont, meg nagyon sok lepattanó. A Bucks védekezése jelen pillanatban több sebből vérzik, és ugye ez abban is látszik, hogy vissza se érnek, tehát a 23-ok a visszazárásban gyakorlatilag, és sokszor még sikeres kosár után is a másik oldalon egy teljes zicsert kapnak, úgyhogy közelében nincs senki az induló játékosnak. Nyilvánvalóan itt Griffin és a csapat is szerintem kéz a kézbe el kell, hogy vigye a felelősséget, mert ahogy mondtad, volt ez a kifakadás, hogy hát ne úgy védekeztesse már őket tényleg Griffin, mint hogyha a 19-es Raptors lenne, ami totál érthető persze, mert egyszerűen nem kérheted meg basszus Damian Lillardot, Malik Beasley-t, vagy akár még Pat Connaughton se, hogy például a Pacers elleni meccsen ugye 30 lábra, 10-12 méterre kimentek, és úgy próbálták őrizni akár Bruce Brown-t, akár ugye TJ McCann-t. Ez egyszerűen nem az ő játékok, tehát nem várhatod el ezektől a srácoktól, hogy kimenjenek és szoros ember ellen kezdjék el a periméter védekezést. És ugye azért nem várhatod el, mert nincs egy olyan játékos köztük gyakorlatilag, aki erre képes lenne. A Pacers ellen is volt egyébként több teljes szétesés. Volt konkrétan egy olyan szituáció, amikor Brown elvitte Lillard mellett a labdát, és Middleton besegített, és hát nem mást hagyott teljesen üresen a tripla vonalon, mint Tyrese Halliburton, aki azért, hogy megakadályozzon ugye egy sima kettest, és ilyenek egyszerűen nem történhetnek meg egy olyan csapatnál, amelyik tényleg komolyan próbálja venni magát, és elvileg a bajnoki címre törekszik. Nagyon sok sebből vérzi tényleg ez a védekezés, és nyilván ennek egy része Griffin, de meg ennek egy része keret is. Gyakorlatilag Andre Jackson Jr.-on kívül, és Viewcampon kívül nincsen más, akiben úgy igazán benne van a periméter védő potenciál ezen a ponton. Nyilván Jannis nem rossz perimétervédő, de ma már inkább ő is a sokoldalúságáról és a gyűrűvédéséről ismert szerintem, tehát nem várhatod el tőle se, hogy úgy szaladgáljon periméteren, mint 25-26 éves korában tette. És hát Middletonra ugyanez igaz, tehát úgyhogy most már ugye nincs annyira perc limiten, de még mindig nem nagyon akarod 30 percnél többet játszatni, nem fog ő se szétszakadni, és ugyanez igaz Lillardra is. Tehát azt gondolom, hogy a végkövetkeztetésünk akkor lehet, hogy az, hogy ebből a playoffra nem lesz sehogy se jó védekezés, és azt kell majd megnézni, hogy ezek a játékosok, akik arra már egyszerűen képtelenek, és nem is feltétlenül akarod őket, hogy teljes sebességgel elállnal védekezzenek az alapszakaszba, vajon be tudják-e majd kapcsolni ezt a bizonyos kapcsolatot a playoffra, mert ha nem, akkor szerintem sem lehet bajnok ez a Bucks, amire ugye utalt is Laci most így az előbb.
Igen, és azért nem vagyok éppen, hogy is mondjam, optimista ez ügyben. Hát Middleton egyértelműen le van lassulva, Lillard sose volt jó védő, Beasley pedig, ott még az is kérdés lesz, hogy tartják pályán. Ebbe gondoljunk azért bele, akármilyen jól dobja most Buchamp a triplát, azért nem tudom, hogy fog kinézni majd az a csapat a playoff rotációja. Az, hogy miért állnak egyáltalán top 3-ban, azt a védekezésbeli szerencsét azt említettem, de azért támadásban tényleg fergetegesek, tehát a második legjobb efficient field goal százalékkal dolgoznak, ilyen shootinggal ez nem csoda, de még rengeteget is büntetőznek, tehát harmadik legtöbbet. 14-6-os a klács mutatójuk, itt azért megint meg kell emlékeznünk Dame Lillardról, tehát Lillardnak nincs kifejezetten jó szezonja, de a klácsban Dame Time van továbbra is, tehát hogy ő egyedül sok meccset nyert meg nekik, és arról nem is beszélve, hogy most már ugye Middleton is játszik a végjátékokban, és ő is egy jó klács játékos, tehát azt mondom, hogy a 14-6-os klács mutató az egy kicsit túlzás, persze, meg hosszú távon 50%-nak kéne lenni, lennie, de két ilyen játékossal nem csoda, hogy alaposan fölül teljesítik a net ratingüket még mindig. Úgyhogy ezt azért így mellé akartam tenni. A gyűrű körül egyébként teljesen megállíthatatlanok, nyilván ez a Giannis effektus, ahogy a sok büntető is, de hogy a legjobb százalékkal fejeznek be a gyűrű közelében az egész ligában. Mondjuk nem mennek be olyan sokat, mert ilyen shootinggal minek mennél be olyan sokat. Szóval az, hogy a támadás az playoffba is működhet, arra van egy jó fogadásom, és ahogy említettem, és Zoli is említette, arra is van egy jó fogadásunk, hogy a védekezés viszont az nem fog varázsütésre megjavulni. Laci, bármi van esetleg még a Bucks-hoz, amit hozzátennél?
Én a támadójátékhoz még annyit, hogy én azért kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire fog működni, mert tényleg, hogy Beasley-t is említetted, nem vagyok abban biztos, hogy a rájátszásban 48%-kal fog triplázni, azért nála szerintem az alapszakaszra se lenne meglepő, hogyha ez kicsit visszaesne, és a másik vele, hogy mostában kicsit könnyedén dobálózunk, jó, nem feltétlenül ti azzal, hogy történelmi számokat hoz egy-egy játékos, de Antetokounmpo esetében most erről van szó, mert úgy átlagolt több mint 31 pontot, hogy közben 60,7%-kal dob mezőnyből. Én most kigyűjtöttem, hogy kik voltak azok a játékosok, akik a legjobb mezőny százalékkal átlagoltak legalább 30 pontot, és 60%-kal senki se csinálta ezt meg, 59-el sem, és a legjobb Adrian Dantley volt 58%-kal.
Hoppá.
És 57%-ot is csak Dantley csinált meg még egyszer, illetve Karim kétszer. Tehát most ilyen hatékony Giannis.
Félelmetes amúgy, úgyhogy igazából nem tud triplázni, úgyhogy igazából a büntetője az szinte minden évben rosszabbul néz ki kis túlzással, ez most valamennyire normalizálódott, csak azt akarom ezzel az egésszel mondani, hogy ez tényleg történelmi, és nem véletlenül áll az első ilyen ugye gyűrű közelében a Bucks százalékokban. Jó, itt igazából nem vagyunk túlságosan derülátóak, de még egy kérdést muszáj feltennem nektek, hogy szerintetek, ha ez így folytatódik, és esetleg a Bucks az harmadik, negyedik helyen fut be a rájátszásba, akkor Adrian Griffin kibírja a rájátszásig, vagy már előbb váltanak edzőt? Ez azért kérdés, mert amúgy a harmadik, negyedik hely az nem rossz, és amúgy a harmadik, negyedik hely miatt hát nem nagyon szoktak edzőt váltani. Zoli, mit gondolsz, hogy Griffinnek lesz egy playoffja bizonyítani?
Szerintem biztosan azért ez nagyon hardcore lenne, hogyha még a playoff előtt kiraknák. Ahhoz az kéne tényleg, hogy Giannis kilincseljen ezért a dologért, amit én nem feltétlenül nézek ki Giannisból, még akkor sem, hogyha egyébként tudjuk, hogy tényleg hihetetlen szava van Milwaukee-ban. Meg Griffinből sem nézem ki, hogy annyira fafejű lenne, hogy ne hódoljon be a játékosainak, arról van szó, és kíváncsi leszek egyébként, mert tényleg tehát most így a festékben, főleg az elmúlt öt meccsen, még a normálnál is rosszabb a Bucks védekezés. Tehát amikor nincsen periméter védekezésed, nem zársz vissza, és a festékben erre az öt meccsre lebontva több pontot adsz fel, mint az ebben masszívan liga utolsó Pacers, akkor az egy elég erős kombináció.
Az biztos.
Is. És úgy, hogy rosszul dobnak el tényleg, amit mondtad. Tehát mi lesz, ha az normalizálódik? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ennek ellenére azt gondolom Griffin szerepét illetően, hogy neki egészen addig biztos a helye, amíg, és így a következő szezonra is gondolok, amíg bejutnak legalább a konferencia elődöntőbe. Szerintem, hogyha a konferencia elődöntőbe esnek ki egy Celtics vagy egy Sixers ellen mondjuk, az azt jelenti azért már, hogy megtartatja az állat. Nyilván attól függ, hogy mert hogyha mondjuk kisöplik őket, akkor az érdekes lehet még, de szerintem, hogy nagyjából biztonságban van a helye, mint azért általában legyünk őszinték, szinte minden első, az adott csapatnál első éves edzőnél.
Laci, te sem ernél akkor nagyobb jósatokba bocsátkozni ennél?
Nagyon hasonlóan látom, mint Zoli, szerintem is csak akkor gondolkodnának el a menesztésén, hogyha az első körben kiesnének, de akkor sem vagyok benne biztos, hogy elküldenék, mert tényleg első szezon, Lillardnak is az első szezonja, azért kell dolgozni azon, hogy összerakják ezt a csapatot. Bár az is igaz, hogy Lillard se lesz fiatalabb, López se lesz fiatalabb, Middleton se lesz fiatalabb, tehát azért nem tartom teljesen kizártnak, de én itt Zolival mennék.
Oké, okay. Egyébként nagyjából én is hasonlóan gondolom, úgyhogy menjünk is tovább a Portland Trail Blazers-re. És a Portlandnél én azt emelném ki, hogy ez a csapat, ez ugye össze-vissza volt sérült, nem csak Scoot Henderson sérült itt meg, hanem ugye Simons is sok meccset kihagyott, volt, hogy Brogdon is hagyott ki meccset, és a teljes center rotációjuk, ugye miután Robert Williams Time Lord kiesett az egész szezonra, utána Aitonnak is hosszabb sérülés jött, tehát hogy azt hiszem, hogy az, hogy a Portland most 28. támadásban, meg 20. védekezés, meg, tehát hogy ezek a statisztikák, ezek önmagában nem igazán írják le a csapat erősségét. úgy látom, hogy ez a csapat erősebb, mint amennyire áll, és ezért gondolom azt, hogy a trade deadline-nál aktívak lehetnek, amit ugye mondtam is az előző adásban. De van egy nagyon furcsa dolog, amivel így beindítanám ezt a beszélgetést, mégpedig az, hogy ugye én hát szerintem kb. Minden szakírónál jobban kritizálgattam itt az elmúlt években Chauncey Billups-ot, és most úgy látom, hogy Chauncey Billups ebben a sose tudom, hogy milyen keretem van éppen, már a 6. kezdőötöst próbálgatom, mert ez sérült, az sérült, teljesen lehetetlen állapotban, nem hagyta darabjaira hullani a Portlandet, hanem most végre sikerült valami kultúrát megteremtenie, és úgy tűnik, hogy ő lehet, hogy a fiatalokhoz ért. És nem csak a 20. védekezésre gondolok, ami ezek között a körülmények között bravúros, tehát azért ne legyen kétségünk, hanem például arra is, hogy ugye elképesztően, tehát a támadásukat azt teszi igazából tönkre, hogy és az efficient field goal százalékban utolsók az egész ligában, olyan játékosokat kell játszatniuk, akik se dobni, se befejezni nem tudnak. A gyűrű közeliben olyan szinten vannak utolsó helyen, gyűrű közeli befejezésben, hogy azt nem is 30-nak nevezném, hanem 34-nek. De ez komolyan, tehát ilyen 2%-kal vannak még a 29. mögött is. És az 5. legtöbb midrange-et dobják rá, és annak ellenére, hogy ennyire rossz a dobás térképük, annak ellenére, hogy ennyire változik minden, én úgy látom, hogy ezt a csapatot ő megtanította védekezni. És Chauncey Billups már ezt vállalta el akkor, amikor edző lett. Azt mondta, hogy meg akarja tanítani azt a mentalitást, hogy mindig védekezzenek, és hogy sose adják fel, és hogy ne legyen ez a nagyon könnyen megverhető csapat. És a Portland annak ellenére sem az, hogy tényleg tragikusak támadásban. Most csak egy példát hagyd mondjak, a 3. legtöbb turnovert kényszerítik ki, úgyhogy nincsenek igazán jó perimétervédőik. Tehát szerintem van egy kis pozitívum ebben a szezonban ilyen szempontból, minden más szempontból természetesen ez egy full tankoló szezon.
Nekem egy picit, hogyha annyi túl optimista vagy így a csapatot illetően, de értem egyébként, nyilván amit mondasz, és azzal a részével nehéz egyetérteni, hogy a védekezés az tényleg nem várt pozitívum, ha lehet ezt ugyanannak nevezni egy ilyen utolsó öt egyike csapatnál. Azért vagyok egyébként a védekezéssel kapcsolatban is kicsit szkeptikusabb, mert ugye nemrég két meccset azért játszottunk elünk, és mind a kettőt láttam, és ez alatt a két meccs alatt borzasztóak voltak. Tény az is, hogy azért sérülések is ugye mostanában belejátszanak ebbe, például azért azt a Duo Preet-et, aki egyébként tök jó és kellemes meglepetés a szezonnak, ugye azért őt nagyon sokat kell játszatni mostanában, egyébként meg is hálálja tényleg a bizalmat, kifejezetten jó, és így ennyi idősen ilyen teljesen új felfedezett így az NBA-ben, és nem lepne meg, hogyha tudná a következő években majd őt jó csapat is használni, aki a playoffért küzd, vagy akár stabil playoff csapat is. Ami a támadójátékot illeti, tényleg az ellenfeleknek relatíve könnyű dolga van, mert amit csinálnak taktikaként a Blazers-szeren, az ugye az, hogy szépen behátrálnak és várják azt, hogy támadják a gyűrűt, ugye ahogy említetted, nagyon sok midrange dobást vállalnak el, és sokat is támadják a gyűrűt, viszont ott is kiszámíthatóak, mert lehet őket úgy védeni, és egyébként ez nyilván Simonsra is igaz, nyilván még inkább igaz Scoot Hendersonra, de valamilyen szinten egyébként Brogdonra is, hogy oké, rátapadunk, próbálnák befejezni a nehéz kettest, vagy passzolt ki. Szépen nyugodtan kipasszoltod minket, ez nem érdekel, de egyszerűen nincsen senki, aki úgymond be tudná dobni. Tehát amikor például egy Brogdon indul meg, ő lenne az, aki be tudná dobni a periméteren, és annyira nincsenek shooterei tényleg a Blazersnek, hogy tökéletesen működik ez a taktika ellenük. Ugye a modern NBA-ben akkor lehet igazán jó offenszert, hogyha szét tudod húzni a pályát. Egyszerűen nem megy ma már ez dobók nélkül, és ma beszélünk ugye majd a Lakersről, ugye szintén ez a legnagyobb probléma. És ha nincsenek dobóid, vagy nincs annyi dobód, az is oké lehet még, mert például egy Dallas Mavericksnek sincsenek azért szuper floor spacerei, triplázói, de akkor meg kell egy olyan játékos, aki domináns, és ugye háromszintes scorer, és mellette tud passzolni. És a Mavericksnek viszont ebből kettő is van. Így például ellenünk nem taktika az, hogy beengeded Doncicot vagy Irvinget a festékbe. A Blazersen ez tökéletesen működik, mert onnan kezdve így el vannak kb. Vágva.
Laci, mit gondolsz, hogy a Blazersnek ebben a szezonjában mi lesz az, amire rájönnek, vagy mi az, amire eddig mi rájöhettünk, mert azt szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy itt az ilyen play-in álmok helyett megint egy ilyen súlyos tankolás lesz az utolsó két hónap.
Egyrészt arra szerintem rájöhetnek, hogy Anthony Simons nagyobb volumen mellett is képes viszonylag hatékonyan dobni. Idén már eljut a büntetővonalra is, a labdát is képes kiadni, ezért szerintem az 5,4 gólpassz az nála teljesen jó lesz a későbbiekben, mert azért ő szerintem nem lesz később sem elsődleges labdakezelő, ha minden jól megy, akkor annak Scoot Hendersonnak kellene lennie. Illetve arra is rájöhetnek, hogy DeAndre Aytonnal nem nagyon érdemes számolni, mert nála én azért éreztem motivációs problémákat most idén is, így főleg a szezon elején volt látványos, hogy 14 meccsen kiharcolt összesen 9 büntetőt, ami szerintem bármelyik kezdőcentertől marha kevés. És ezt az átlagát ugye már felhozta 1,5-re meccsenként, de szerintem őt el lehet könyvelni úgy, hogy támadójáték az sose lesz olyan, amit talán beleláttunk sokáig. Ellenben a védekezésben ő is jó alapot ad, illetve Zoli által említett Duo Reed is meglepően jó hatással van a védekezésükre, és az is árulkodó, hogy neki van egyedül pozitív net ratingje ebből a keretből, de az plusz 9-es.
Az komoly, az bizony, hogy komoly. Én még talán Scoot Henderson-t emlegetném, akiről nyilván majd a közelgő második rookie vacsadásunkban részletesebben beszélgetünk, de azt simán ki lehet jelenteni, hogy ez a szemműtét, ez segített a triplázásán. Most nyilván olyan kicsi minta volt a sérülése előtt, hogy mondhatjuk azt, hogy jó, ez lehet, hogy csak egy elmélet, és most már az is marad, de azért azt mondjuk már el, hogy akkor azt hiszem, hogy 1/18-al kezdett, vagy valami hasonló, hogy azért most már nem úgy néz ki Scoot Henderson, mint aki teljesen képtelen lesz majd triplát bedobni, és totálisan fakezű. Én nem állítom, hogy jelen pillanatban, mondjuk egy playoff párharcban nem húzódnék le róla, csak annyit akarok ezzel tényleg mondani, hogy azért, mintha lett volna ennek hatása, és volt egy pár jobb meccse, ezekbe kell most kapaszkodni, meg nyilván, tehát a Portlandnek az utolsó 3 hónapja az arról kell, hogy szóljon, hogy Scoot Hendersonnak lelassuljon a játék, hogy a saját eszközeit kifejlessze, tehát itt gyakorlatilag egy az egybe azt tudnám mondani, hogy az ő fejlesztése kell, hogy legyen a lényeg. Örülünk neki, hogy Simons egyre jobb. Most még nem is kell feltétlenül elcserélni, de azért Hendersonon kell, hogy legyen a hangsúly.
Igen, és Hendersonnál azért azt is érdemes megjegyezni, hogy ha azt nézzük meg, hogy például Russell Westbrook, akivel vannak talán hasonlóságok a játékában, mit csinálta az első 26 meccsén az NBA-ben a pályafutása során, nagyon hasonló számokat hozott, mert Henderson átlagon most 12,3 pontot, Westbrooknak ez volt 12,8, Henderson átlagon 5 gól, azt Westbrooknál volt ez 4,2, hasonló az eladott labdák száma, Westbrook egy kicsit több lepattanót szedett, többet jutott el a büntetővonalra, de az összhatékonyságuk is nagyon hasonló volt, mert Henderson dob nem túl jó 37,1%-a, de Westbrook is 37,5%-a dobott az első 26 meccsén, tehát van egy követendő példa, vagy legalábbis olyan szempontból, hogy látjuk azt, hogy Westbrook hova jutott ahhoz képest, ahogy kezdte az NBA-s pályafutását.
Ez tök jó ez a hasonlat, amit hoztál, és tényleg ebbe kell kapaszkodni, meg abba, hogy majd később azért jobban tud dobni, mint Westbrook, erre azért nyilván van esély. Akkor viszont most menjünk vissza keletre egy picit, és ha már kelet, akkor beszéljünk végre az Indiana Pacersről, igazából vártam ezt. Nyilván, tehát itt látjuk azt, hogy ilyen teljesen történelmi offense van, 50 asszisztos meccs, meg nem tudom, tehát tényleg megdöbbentő. Gyakorlatilag egy full rohanós csapat, elsők pace-ben, elsők offense-ben, és a legdurvább az, hogy a 7. legkevesebb turnoverjük van, tehát egy ilyen rohanós run and gun csapatnak ilyen kevés legyen a turnovere, nem csodálkozik rajta az ember, és emellett persze az efficient field goal százalékban elsők. Utolsó előttiek ISO frekvenciben, tehát nem ISO-znak, transition, tehát lerohanás gyakoriságban másodikok, tehát állandóan rohannak, hátulról 5. midrange dobások mennyiségében, tehát jó dobásokat vállalnak, tehát egy nagyon durván szupermodern offense látunk. És akkor igazából erre jön az, hogy totális átjáróház a festékük, hogyha az ellenfél gyűrű közeli kísérleteit nézzük, tehát amikor ténylegesen a gyűrűt támadják, akkor hiába, hogy 62,5%-on kvázi tartják az ellenfelet, ami ebben a csapatok listájában olyan középjó, tehát Miles Turner és Isaiah Jackson azért tud nyilvánvalóan gyűrűvédelmet biztosítani, de az ellenfelek a legtöbbször náluk jutnak el a gyűrű közelébe. És ez teljesen by design, tehát ez teljesen azért van, mert így szeretnének védekezni, ugyanis hát gyakorlatilag ne alig adnak fel wide open triplát, a legkevesebb wide open triplát engedik az egész mezőnyben, és a harmadik legkevesebb open triplát, tehát amikor nem az van, hogy megnézheti a szélirányt, hanem jönnek rá, de még bőven rádobhatja. Ezeket teljesen meg akarják ölni a periméteren, és azt mondják az ellenfeleknek, hogy menjetek, támadjátok a jó gyűrűvédőinket. És hiába mondom, hogy ez közepes százalékon tartják az ellenfeleket, de ez így összességében egy nagyon rossz védekezéshez juttat el téged. Tehát itt az a helyzet, hogy a modern NBA-ben sokkal jobban megéri, mint az állat védeni a gyűrűt, és inkább wide open triplákat feladni, mert egyszerűen ez a leghatékonyabb dobás, amit tényleg a gyűrű közeléből engedsz el. Úgyhogy az Indiana Pacersnek egy olyan problémája van, hogy rossz a rendszer, szerintem. Vagy pedig úgy tűnik, hogy Carlisle azt mondja, hogy erre alkalmas a keret, de ha erre alkalmas a keret, akkor sajnos ez nem fog működni.
Én amiatt egy fokkal optimistább lennék, hogy most pár meccsel ezelőtt azért Carlisle elég rendesen belenyúlt a rotációjába, mert most már előkerült Jalen Smith és Aaron Smith is, illetve még meg nem sérült Andrew Nembhard is bekerült a kezdőbe, úgyhogy azért egészen más, ha úgy vélekezik egy csapat, hogy nem Obi Toppin meg Benedict Mathurin van ott a kezdőbe, meg hát nem igen. Is Buddy Hield. És ennek úgy tűnik, hogy meg is van az eredménye, mert egyrészt 7-1-et mentek az elmúlt 8 meccsükön, mióta belenyúlt a kezdőbe, másrészt 116-os defensive ratingjük volt ebben az időszakban, ami 8 meccs még nem nagy minta, de azért jelentősen jobban néz ki, mint az előtte hozott 121,2.
Ami meg egyenesen tragikus, tehát az ilyen történelmi szinten tragikus. Igen, és ha emlékeztek, kedves hallgatók, akkor Zoli is és én is már a szezon elején mondtuk, hogy ezek a változtatások gyaníthatóan meg kell, hogy történjenek. Az, hogy Obi Toppin nem tud négyesként védekezni, azt azért eddig is tudtuk, és az, hogy Buddy Hield és Benedict Mathurinnak sem ez az erőssége 2-3-as poszton, az se nagyon meglepő, úgyhogy tulajdonképpen el kellett, hogy jöjjön ez a változtatás. És a kérdés az, hogy hova érhet ez az Indiana Pacers szerinted, Zoli?
Hát nyilván itt a legfontosabb az, hogy most Haliburton hamstring sérülése az milyen súlyos, mert ugye ez fogja meghatározni alapvetően a teljes szezonjukat innen. Hogyha a minimális időt kell kihagynia, ami hát egy ránézésre, mondjuk ez a, ha ez az egyes típusú, tehát a grade 1 sérülés, húzódás, akkor az lehet 2-3 hét, viszont ha már a grade 2-es, tehát grade 2, akkor az lehet 4-8 hét is, vagy akár 12 plusz hét, és műtét is ugye, hogyha teljesen lejött a csontról ugye a szalag, az ínszalag, úgyhogy hát ezt kell most figyelni, és nyilvánvalóan ez fogja meghatározni a szezonjukat. Azt gondolom, hogy ha egy hónap is akár, tehát mondjuk tényleg nem annyira súlyos, és még visszatérhet, szerintem hát elnézve a keleti helyzetet, az is már lehet, hogy azt jelenteni, hogy ők akkor egy play-in csapat. Nyilván, hogyha két hetet kell maximum kihagynia, akkor nagy valószínűséggel még ez lehet jobb. De hát ugye az a probléma, hogy most is gyakorlatilag ott vannak azokkal a csapatokkal, a Cavs-zel és a New York-kal azon a számú vereséggel, akik az első két play-in csapatot képviselik, úgymond, és utána van egy hatalmas szakadék. Ami viszont jó hír egyébként a Pacersnek, mert ugye 6 verességgel van többje, már most a Chicago Bullsnak és a Brooklyn Netsnek is, és ugye alatta a Raptors van még, meg a Hawks, és teljesen diszfunkcionális csapatok, úgyhogy a play-inből azért nehezen, vagy nagyon sokat kellene tényleg ahhoz dolgozni, hogy a play-inből kicsúszanak. Nyilván, hogyha Haliburtonnek a szezon hátralévő része kérdés, és az alapszakasz hátralévő része kérdés, és akkor benne lehet ez is akár.
Hát igen, és pont azért kérdeztem ezt, mert most ebben a helyzetben cserélnétek-e az Indiana Pacers helyében? Ugye ez itt a nagy kérdés.
Én cserélnék, hogyha olyan eszetet kapok vissza, akit amúgy is tudok használni. Tehát Siakamért sokat nem adnék fel például, de nem tudom például, hogy cserélsz a Siakamért ezen a ponton. Nyilván attól is függ, hogy hajlandó-e aláírni, hogyha tényleg mindenkinek beblöfölte ezt, hogy nem hajlandó sehol aláírni, akkor valószínűleg, hogyha Indiana Pacers vagy, akkor egyszerűen nem fogsz érte cserélni, mert nem engedheted meg magadnak azt, hogy az eszeteket erre eltékozold, mivel nem fogsz úgy senkit kb. Megszerezni free agency-ben, akkor sem, hogyha Tyrese Haliburton top 3-as játékossá válik, vagy talán maximum akkor, de attól azért még egyelőre, ha nem is olyan nagyon-nagyon messze, de azért messze vagyunk még.
Igen, de szerintem meg úgy is gondolkozhatnak, hogy most mondjuk, ha egy hónapra esik ki Haliburton, akkor nekik nagyon jó lenne egy olyan playmaker, aki úgy Haliburtonnel is együtt is elképzelhető, tehát majd második számú labdakezelő, vagy második számú elosztóként is működhet, de addig is át tudja őket ezen segíteni. És ennek Siakam tökéletesen megfelel, szóval ez meg a másik oldalról jövő gondolatmenet.
Tehát sportszakmailag tökre van értelme Siakamnak. Sportszakmai szempontból szerintem egy csomó csapatnál van értelme, csak a kérdés, hogy hajlandó-e aláírni. Vagy legalább azt, még ha nem is, nyilván írásban nem is lehet, tehát eleve szabályellenes lenne, ha ő bármit leír egy papírra, de hogy mondja a szóban, hogy figyelj, igen, tegyük fel, hogyha jól teljesítünk, ha Hali egészséges, akkor valószínűleg alá fog kínni. Még akár ez is jelenthetné azt, hogy rendben, akkor cserélünk érted. De ha azt mondja, hogy figyeljetek, cseréljetek nyugodtan, de én nyáron free agent vagyok, és sem mindenkivel elők beszélgetni, az garantálom nektek már most, akkor szerintem nem cserélsz érte. Főleg nem azt a csomagot, amit ugye a Raptors elvár. Mert ha a Raptors olyan csomagot kérne, ami ezt tükrözi, hogy Siakam sehol nem hajlandó aláírni, és lehet, hogy nyáron elveszíted, akkor már valószínűleg rég cserélt volna érte valaki.
Hát ez persze teljesen igaz, Laci, te mennyire gondolod úgy, hogy az Indiana-nak most érdemes mozdulnia?
Én ebben nem vagyok biztos, mert maradva a Siakam példánál, én szerintem vele se biztos, hogy tovább el tudnának venni, mint egy második kör, és a játéka lehet, hogy beleillene a csapatba, de a korával azért előrébb jár, mint a Pacersnek a legtöbb kulcsembere, vagy tervezett jövőbeli kulcsembere, úgyhogy szerintem nekik már inkább csak közép vagy rövid távú megoldás lenne. Persze egyre tovább ki lehet húzni, hogy egy játékos meddig tud a csúcs teljesítménye közelébe teljesíteni, de szerintem nekik más irányba kellene elvenni, és csak olyan cserét meglépni, amivel mondjuk 4-5-6 évre is tervezhetnek. Például szerintem Anunobira jobban megérte volna nekik is rámenni, de hát az a hajó már úgyis elment.
Ebben egyébként sportszakmailag nem tudok egyetérteni. Tehát, hogy Anunobi egyszerűen nekik nem. Tehát a védekezés miatt oké, kell, de nekik egy másodlagos playmaker kell, szerintem. Tehát, hogy ha már ugye egy nagy halra mennek, akit meg kell fizetni. De jó, menjünk akkor át most nyugatra, és a következő csapatunk nyugaton az nem más, mint a Sacramento Kings. És azt hiszem, hogy a Kings, hát számomra egy pozitív meglepetés, én nem vártam, hogy ennyire jók lesznek, aztán ránéztem arra, hogy te ezek 14-ek csak támadásban, 21-ek védekezésben, ami tőlük még jó is. Hogy a francba vannak itt? Hogy a francba vannak a sima playoff helyeken? És hát leginkább úgy, hogy brutálisan felülteljesítik a net ratingjüket, 10-5-öt mennek eddig a clutch meccseken, de azért tényleg az látható, hogy a Sacramento az jelenleg sokkal jobban áll, mint ahogy játszott és játszik. Viszont ez nagyban összefügg azzal, hogy mikor elérhető Fox például. Tehát az összes olyan meccsükön, ahol nem volt DeAndre Fox, gyakorlatilag egy olyan csapatnak néztek ki, amelyik a play-inbe is nehezen jutna be. Azért, amikor van Fox, akkor lehet, hogy az alapján viszont ez a teljesítmény jogos. Írtam ki nagyon sok dolgot, de most nem mondanám végig, hanem Zolinak átdobnám a szót. Mit gondolsz a Kingsről?
A Kings alapvetően egy olyan csapat, amelyiket én nagyon szeretek nézni, mert imádom a handoffokból induló és sokszor ugye triplába véget érő modern NBA támadójátékot, ugye a Nuggets is ezt játsza, sok passzos, sok mozgásos dolog, és hát a Warriors-t is ezért szerettem annó, mert tényleg annyira izgalmas volt nézni ezt a sok mozgást és a sok dobást, de ha most gondolok a Kings-re, akkor hát egy ilyen újabb és nem feltétlenül annyira pozitív dolog jut eszembe róluk. Hallgattam a Kings Pelicans meccs után a Locked On Kings, tehát a külön a Kingsről szóló podcastet, és itt állj meg egy pillanatra egyébként, és értékeljük a készülésem szintjét, by the way, hogy Kings podcastet hallgattak, ami külön nekik szól. We've come a long way, ahogy kint mondják, ugye? Messzire jöttünk, vagy messzire értünk inkább.
Yeah!
És egyébként vicces, rohadt vicces, hogy az in-season torna meccset is beleszámítom, most már 4 vereséget szenvedtek el a Pelicanstól, és még van egy meccsük, tehát lehozhatnak egy laza 0-5-es alapszakaszt ellenük. Na de hogy mi történt? Hogy megértsük a meccs utáni problémasúlyosságot, ami ezen meccs után történt, vissza kell menni a Celtics elleni, egyébként szintén blowout vereséggel végződő mérkőzésre, amely sajtótájékoztató, nem tudom, hogy olvastatok erről, vagy láttátok. Egy játékos jelent meg, és ha meg kellene tippelnetek, hogy melyik játékos az, akkor biztos, hogy nem találtátok volna ki, hogy Keon Ellis, egy 2-way játékos ült be beszélni a mérkőzésről, és ott sokan azt mondták, hogy jó, egyszer előfordult ilyen, kicsit is szőnyeg alá söpörték, és akkor most ugye jött a Pelicans blowout, és baszki megcsinálják ugyanezt. Tehát az, hogy odaraksz egy 2-way játékost, aki ezen a meccsen például akkor szállt be, amikor 40 volt már közte, hogy ugyan meséld már el, hogy miért verték agyon a csapatot, Keon, kérlek, kicsit elemezd ezt nekünk. Miközben a sztárjaid súnyognak az öltözőben. Én nem szeretem a túlzó kijelentéseket, oké, ezt mindenki tudja, hogy ez nem igaz, imádom a túlzó kijelentéseket, de őszintén, ha nem is mindent, de azért ez sokat elmond a jelenlegi Kingsről, nem? És ugye a csapatról. Tehát ha most így egy ilyen momentum, és ugye ez nem egy, hanem most már kettő ilyen momentum alapján le lehet írni egy csapatot, mint egy mentálisan, hát kicsit gyenge, ugye soft csapat, akkor ez nem az, hogy két blowout vereség, és akkor beültetted a szerencsétlen Keon Ellist. Miért?
Ez amúgy döbbenet, ez a történet nekem se volt meg. Amit el akartam mondani, hogy a Sacramento Kingsnél, ugye mindig mondom, hogy a Denver, és te is utaltál erre, a Denver és a Golden State keveréke gyakorlatilag a játékuk. Most rájöttem abba, hogy mi az, ami más náluk, mint ennél a két csapatnál. Addig nézegettem így a statisztikákat, úgyhogy ez megint csak ilyen érdekesség szintjén. Ugye nyilván ezek a csapatok, ezek rohadtul kevés tájzót fognak tolni, tranzíciót nagyon gyakran, tehát próbálják lerohanni az ellenfelet. Olyan, hogy klasszikus pick and roll, ami ball handler bemegy és úgy fejezi be, az nem létezik, stb. Tehát ezeket mind tudjuk, nagyon sok handoff, például ebben egyébként a Nuggets előtt az első helyen vannak jelenleg is, és a negyedik legtöbb cut jellemzi a játékukat, de ami így más, az az, hogy ők egyáltalán nem használnak ilyen üres elzárásokat. Amit ugye a Warriors nagyon használ. A Warriors annyira vezeti ebben a ligát, hogy nincs látótávolságra a második helyezett sem. És gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, hogy itt ez jobban hasonlít a Denverhez, tehát egy two-man game-re alapoznak. Azt mondják, hogy Sabonis olyan fantasztikus elzárásokat tud adni, egyébként screen assistokba vezeti a ligát, hogy akkor abból Fox majd operál, vagy visszajutatja Sabonisnak, és akkor ő a katokra leadja az asszisztot, vagy Fox az, aki betör, vagy pedig Fox az, aki kioszt. És az a nagyon érdekes, hogy ez egy nagyon modern felfogás, nagyon modern offense, 28. legtöbb a, tehát gyakorlatilag hátulról harmadik legkevesebb midrange dobást vállalják el, tehát egy rohadt modern offense, és ezért fel lehet tenni a kérdést, hogy miért csak 14. idén támadásban a Sacramento Kings. És ugye erre a válasz, ez valahol ott keresendő, hogy egyrészt én azt hiszem, hogy Sabonis támadásban nem hozza azt, amit tavaly, de ez a kisebb ok, a másik pedig az, hogy itt annyira fontos lett az, hogy olyan játékosok vegyék őket körbe, akik jól dobnak, hogy nem fér bele az, hogy nem dobnak úgy, mint tavaly. És a másik érdekesség pedig az, hogy aki esetleg mondjuk belejöhetne és dobálhatna úgy, mint tavaly, ugye Huerter, az kikerült a kezdőből, mert védekezésben nem nézte ezt tovább Mike Brown, és inkább az a Duarte kezd, aki egy abszolút ilyen Keith Bogans kezdő, tehát sokszor nem is játszik olyan sokat. Az, hogy ilyen one-way játékosokkal vannak tele, és hiányoznak a védekezni és támadni tudó játékosok, az mintha erre a szezonra kezdene egy kicsit beütni náluk, és mondom, ennek ellenére ugye nagyon jó a mérlegük, tehát itt is az van, mint a Bucksnál, hogy ez a csapat ez sokkal jobban áll, mint ahogy játszik. Igazából ez a fő, amit így meg akartam említeni, de azért azt is mondjuk el, hogy azért elég jól dobnak ellenük wide open triplákból az ellenfelek. Mondjuk nem adnak fel túl sok wide open triplát, de ennek ellenére nincsen shooting luckjuk, tehát ez a 21. védekezés, ez lehet, hogy még, hogyha ez normalizálódik, még akár egy kicsit jobb lehet, de valójában nekik a 14. támadójáték az, ami ha van problémájuk ebbe a szezonba, akkor szerintem itt érdemes keresni. Laci?
Egyetértek, illetve még a Huerter-Duarte cserével kapcsolatban annyit kiemelnék, hogy elméletben tök jól hangzik ez a csere, hogy Duarte többet melózik majd mezőnybe, de közben a másik négy kezdővel együtt, amikor fönt vannak, még jobb támadásban, meg védekezésben is a Kings, amikor Huerter van fönt, mint amikor Duarte. Illetve... Igaz, hogy az még kicsi minta, mert Duarte-nél ez ilyen 100-valahány perc csak, de... Ami még szintén kicsit aggasztó, hogy a hatodik emberük, akinél Malik Monknál én kicsit elkezdeni kampányolni, hogy esélyes lehetne az év hatodik embere díjra, de vele se jó ez a ötös, amikor Fox, Barnes, Murray, Sabonis és ő van fenn, mert annak meg egyenesen negatív net ratingje van, mert legalább Huerterre meg Duarte-val pozitívban vannak. Ellenben Monkról azért kiemelném azt, hogy ő félig meddig átvette Foxnak a clutch szerepét tavalyról, mert tavaly Fox volt az, aki a meccsek végén rendre nagyon sokszor döntött, most viszont Monk átlagol 4,3 pontot klatsz időszakban, amivel top 10-es az egész NBA-ben.
Én nálam mindenképpen ott van a hatodik emberek listájának top 3-ában egyébként Monk. Most hirtelen nem is, azt tudom, hogy Cole Anthony-val együtt, de hogy nem is tudom, hogy ki a harmadik, de igen, teljesen egyértelműen. Jó, van-e bármi még a Kingsről, Zoli, nálad?
Talán annyi, hogy Keegan Murray, ugye, aki nagyon rossz formában kezdte a szezon a támadó oldalon, egyre jobb all-around teljesítményeket nyújt, és felmerül az emberben a kérdés, hogy mi lehet az ő max plafonja, mert nem tudom, mit gondoltok erről, de én időnként belelátom a nem szupersztár, de mondjuk a top 40-es NBA játékost én abszolút belátom, talán a top 30-ast is, és akár ilyen egyszeres, kétszeres All-Star-t majd a jövőben, nem tudom, hogy szerintetek ez benne lehet-e, de ha benne van ez a potenciál, akkor nyilván annak minél hamarabb ki kellene jönnie. És egyébként pont ő az, aki all-around játékosként is védekezésben is egészen jó ebben a line-upban. Hát rajta kívül nem annyira jók védekezésben. Ugye Fox is, akinek volt az elmúlt években olyan szezonja, amikor már majdnem ilyen pluszos védő volt, soha nem volt, hogy igazán jó védő. Ő is idén egy kicsit, nem csak az advanced statok alapján, de szemre is, hát küzd a védő oldalon.
Igen, igen. Murray-re reagálva, ha most 2015 lenne, akkor sokkal bizakodóbb lennék, tudva azt, amit azóta tudok. Tehát ugye az, hogy egy olyan wing játékos, aki jól triplázhat, ugye szörnyen kezdte a szezon, most azóta már volt egy-két felrobbanása, aki középtávoliba is bele tud állni, és nem azt mondom, hogy egy egyszemélyes offense lesz, mert azért nem ilyen Kawhi szintű középtávolizó, hanem hogyha éppen megveri a close-outot, akkor beleáll a középtávoliba, az beveri, szóval nem igazán van meg még neki, azt gondolom, az a handle, az a labdakezelés, amivel itt feltétlenül valami nagyon jó ISO játékosra gondolunk, de mondjuk egy ilyen wing, aki emellett még jó védő is, és idén tényleg meg kell emelnünk a kalapunkat, mert ő nagyon nagyot lépett előre, az azért sokkal értékesebb volt a 2010-es évek végén, mint amilyen most lesz szerintem. Tehát, hogy ez top 40 lesz-e, Trey Murphy the third, a másik ehhez hasonló játékos, akinél persze látod a potenciált, meg ő még atletikusabb is, de hogy lesz-e ez top 40-es játékos, hát ahhoz azért meg kellene tanulni valami olyasmit, mint a secondary playmaking, vagy egy nem tudom én, nagyon jó labdakezelés, amivel azért egy picit több dimenziósá tudod tenni a játékodat. Szóval én most azért azt mondanám, hogy nem, de ettől függetlenül valahol a max potenciája az mégiscsak ott lehet, csak hát, hogy ez kijön-e, ugye az azért nagy lutri. Mindenesetre egy nagyon jó kis játékosnak ígérkezik, tehát le vagyok nyűgözve a különösen védő oldalon mutatott idei teljesítményétől, Laci.
Az én álláspontom kicsit közel van Gáboréhoz, szerintem ahhoz, hogy ilyen All-Star közeli játékos legyen belőle, arra lenne még szükség, hogy legalább legyen meccsenként 16-17 rádobása, és nem tudom, hogy ez ebben a Kingsben lehetséges-e, hogy amíg ott van mellette Sabonis és Fox és kettejükön keresztül megy a játék, mert addig szerintem ugyanaz fog menni, hogy mindig megkapja a legjobb helyzetben lévő üres játékos, hogyha nem ők fejeznek be, és hogyha továbbra is elitriplázó lesz, akkor rá oda fognak figyelni, és nem nagyon lesz több dobása.
Igen. Ezzel is nehéz vitatkozni. Jó, viszont akkor menjünk át most keletre, és a mai utolsó keleti csapatunk az nem más, mint a Charlotte Hornets, akik 26. támadásban, 29. védekezésben, de amit igazán meg kell említeni az az, hogy ők is össze-vissza vannak a sérülésekkel, és teljesen egyértelmű, hogy ennél tehetségesebb a keretük, mint amit most látunk. De ez a szezon gyakorlatilag nekik elment. És nem tudom, mikor ér vissza Lamelóból, vele jóval jobbak, tehát, hogy itt látszik az eredményeken is, de azt hiszem az on-off mutatókon is, hogy jóval jobbak vele, addig küzdenek igazából itt a jégen csúszkálva, de hogyha visszatér Lamelo, akkor meg most már lassan ott tartunk, hogy az értelmetlen győzelmek gyűlhetnek majd, hogyha tényleg újra szintet tud emelni. És egyébként Lamelo, amikor játszott, akkor nem akármilyen szezont hozott. Tehát az a triplázás egyébként, ahogy ő széthúzza az egész mezőn gyakorlatilag, az ilyen Trae Young-i, csak az a különbség, hogy ő bedobja. Tehát, hogy Trae Young meg a távolikat nem annyira dobja be, Lamelo idén például azokat is bedobálta. Lehet, hogy jelen pillanatban az ilyen 10 méteres triplák tekintetében Curry után a legjobb dobó. Ezt csak így elhelyezném így ide, és amit még akarok róluk mondani, azok egy-két érdekes statisztika, inkább most meghallgatnám akkor Laci véleményét.
Először is az a kezeném, hogy viszonylag friss ír, hogy Lamelo vasárnap már 5-5 elleni játékban részt vett, illetve teljes edzésmunkát végzett, úgyhogy úgy tűnik, hogy elég hamar vissza fog térni most már, illetve visszakaphatják Frank Ntilikinát is, aki még az előszezonban sérült meg, úgyhogy ez is megmutatja, hogy mennyire szerencsétlenek, de náluk legalább ekkora probléma az, hogy Mark Williams is hiányzik már megint egy ideje, aki viszont a védekezésüknek tud tartást adni, mert legalább annyira hiányzik ő hátulról, mint amennyire volt támadásból, és a kettejük összjátéka is egy olyan eleme volt a szezon első részében a támadójátékuknak, amivel nem sok csapat tudott mit kezdeni.
Igen, mondom, ez a szezon, ez lehet, hogy amúgy sem lett volna egy play-innél jelentősen jobb csapat a Hornets, de lehet, hogy ezekkel a sérülésekkel elment Zoli.
Azon gondolkodtam, hogy Clifford második regnálása, ugye kicsi még a minta természetesen, de hogy itt azért sokkal-sokkal nehezebb lesz, és nyilván ez az emberanyagnak is köszönhető, hogy akár megközelítsék a 13 és 18 közötti, de főleg akkor is a igazából az elejére, az első pár vagy évhez köthető egészen jó védekezést. Ugye Clifford alapvetően ez az edző, aki elvileg egy jó védekező rendszert össze tud rakni, de az igazság, hogy a tavalyi évben is, és idén is eddig ebből nem látunk semmit. És az ezzel a problémám, hogy Oké, a támadójátékról tudtuk, sejtettük, hogy az igazából gyenge lesz, és egyszerűen az is ugye emberállomány, és akkor, hogyha megsérül a Meló, és utána megsérült egyébként Rozier, megsérült ugye Hayward, és még sokan mások. Ugye volt az egész Bridges történet, ő most az egyetlen konstans igazából, amióta visszatért támadásban, mindenki más kb. Kidőlt mellőle. Szóval, hogy ezt mind-mind meg lehet magyarázni, de számomra az kicsit csalódás, hogy a védekezése a Hornetsnek az kifejezetten gyenge, még idén is, ahol inkább persze ez az erősség, mert ugye csak a legutolsó 10 csapat között vannak ellentétben az offenzzel, ami ugye a legutolsó 5 csapat, sőt, tehát ugye a legrosszabb offenzük van jelen pillanatban. Illetve nem, bocs, tavaly volt a legrosszabb offenzük idén, ugye alulról számítva
másodikak.
A másodikak. Igen, attól függ, hogy melyiket nézed, hogy az NBA.com kicsit más statokat mutat, mint a Basketball Reference. És nyilván próbálkoznak, tehát ugye a 22-es második körös pikjüket, McGovern-t is játszatták neki, egyébként borzasztó januárja van eddig, de a decemberje egészen vállalható volt, és ott is ugye másokat kellett játszani. Rendszeresen 20 perc felett, de volt, amikor 30 plusz perces meccse is voltak. Aztán X-Miss Junior-t is elővették, aki egyébként, ha megnézitek a fotóját, és ugye egyébként a fizimiskáját videón is tényleg olyan kétségbe esettek tűnik állaton, és a fizimiská is tényleg ugye 6 láb 2, tehát nyilván így hétköznapi léptékkel mérve nem egy alacsony srác, de a pályán ilyen nagyon alacsonynak és kis ilyen nebáncs virágnak tűnik. Őt is elő kellett venni, ugye ő az idei első körös pikjük, és nem is nyújt rossz teljesítmény, de esélytelen nyilvánvalóan, hogy fenntartsák ezt a jelenlegi Hornets ezekkel a sérülésekkel. Náluk tényleg olyan minimális volt a hiba határ, hogy a sérülések után azt kaptuk, hogy gyakorlatilag a pálya mindkét oldalán egy legrosszabb öt csapat között lévő gárda, és ez látszik nyilván az eredményekből is. Egyszerűen ilyen hébe-hóba itt-ott ilyen véletlen győzelmeket tudnak aratni, de azt hiszem az elmúlt 20 meccsből valami 17-et vagy 18-et elveszítettek, szóval it is what it is, nem néz ki túl jól. Az övék a pick, ami mindenképpen pozitív, de hát ugye kit viszel ezen a drafton, Szár azért szerintem egészen jól beleillen ebbe a rendszerbe, és én például csak azért nem hagynám őt benn, mert van egy Williams-em is, tehát én abszolút így gondolkodnék.
Én azt gondolom, hogy az, amit mondtál a hiba határról, az a kulcsfogalom az idei Hornets szezonban, tehát ez egyszerűen nem fért bele, és az, amit én mondtam korábban, hogy jöhetnek most a semmit mondó, vagy inkább a saját draft pozíciót romboló győzelmek, ami majd play-in csapattá sem teszi a Hornets-et, azt még tovább erősítheti. Egy jó hír számomra is mindenképpen, hogy Cody Martin visszatérőben van, ugye már játszott, már pályára lépett, hát nem gondolom, hogy egyből 30 percezni fog, tehát ezt azért így első blikre nem hiszem, de az már például tök jó lehet a jövőre nézve, hogyha sikerül Cody Martinnak mondjuk márciusra egy stabil 30 perces, 25-30 perces játékossá válnia, és picit a régi fényében tündökölhet, ami ugye leginkább neki a régi fénye a védekezése, és a passzjátéka volt, de már úgy mutatott jeleket, hogy talán, ha nem is úgy megtanul dobni, mint Caleb, de hogy azért nem lesz ilyen teljesen fakezű, hogy abban is, mint a fejlődött volna. Nagyon sajnálom ezt a hosszú sérülést, ami neki akár az egész karrierjét derékba törheti. Ugye nekem az egyik kedvenc játékosom a Hornetsből. Akit még érdemes megemlíteni, az Gordon Hayward, aki ugye még tavaly is azt láttuk, hogy amikor épp nem sérült, és amikor van, akkor szintet emel a csapatán. A szemteszt most is ezt mutatja, bár szerintem, ha 4 Hornets meccset néztem meg ebbe a szezonba, sokat mondok, de nekem ezt mutatta a szemteszt, viszont most már azért a statisztikák ezt nem túlzottan támasztják alá. És hát nyilván Miles Bridges meg tök jó, hogy visszatért, impactben nem tért vissza, csak statokban, nagyjából így tudnám ezt összefoglalni, és egyébként rögtön revidiálom magam, nem tök jó, hogy visszatért, de hát erre most nem tudok többet nyilatkozni, mert már eleget beszéltünk Zolival. Laci, neked van-e még valami a Hornets-szel kapcsolatban?
Én még kicsi Rozierre térnék ki, aki nézegetve számít, hogy 24 pontot és 7 gólpaszt átlagol, majdnem 37%-os triplázással, és így most összeállt a fejembe az előző gondolatsor, amit a Pacers-ről beszéltünk, hogy vajon ő mennyire lenne nekik megfelelő másodlagos labdakezelőként, és a másik fele a kérdésnek, hogy vajon a Hornetsnek most kéne ki belőle kiszállni, mert szerintem igen, mert ennél nagyon magasabban nem lesz a piaca, mint ahogy amit most hoznak a nyers számaival, az megint más kérdés, hogy a játékra gyakorolt összhatása azért nem annyira pozitív, mint a boxscore mutatja, de azért még mindig most van talán a legmagasabban az értéke az elmúlt éveket nézve.
Én az utóbbival egyet tudok érteni, hogy most kéne kiszállni. A Pacers vonal azért nem, mert Rozier védekezésben már maximum egyes poszton tud neutrális lenni, de hogy azért ő régen jó védő volt, de akkor is alacsony volt, szóval, hogy nem érzem azt, hogy itt megoldás lehetne egy olyan csapatnak, amelyik a védekezésével szenved. Szóval csak ezt tenném hozzá. De igen, ez mindenképpen egy jó gondolat, és azért Rozier, ha más nem, Nem tudom, mennyire üresek ezek a statok, mert azért eléggé, hiszen óriási hatással nincs a csapatra, de ha más nem, azt elmondhatjuk, hogy legalább nem katasztrofális állapotban volt a Hornets, amíg ő irányított, és amíg átvette ezt a feladatot Lamelótól. Szóval valamit azért, valami tartást azért adott ennek a gárdának. Jó, akkor viszont menjünk át azt hiszem mai utolsó csapatunkra, amelyik nem más, mint a Los Angeles Lakers. És ha azt mondtam az Indiánánál, hogy a modern NBA-be az nem fér bele, hogy nincs gyűrűvédés, akkor gyakorlatilag itt meg az egyetlen igazi pozitívum, amit a Lakers-szel kapcsolatban el tudok mondani, az, hogy itt legalább az az egy az nagyon jó. Jól védik a gyűrűt, nem is engedik be oda túl sokat az ellenfeleket, ha bemennek, akkor azt hiszem talán csak a Memphis védi jobban százalékban náluk, tehát hogy ez az egy, amit tudnak, egyébként ez katasztrófa. Tehát olyan szempontból katasztrófa, hogy talán a legnagyobb csalódás, meg gondolkoztam azon, hogy kik a legnagyobb csalódás csapatok, és mindenkinek van valami magyarázata, bőven van magyarázata azért a Memphisnek is, még annak ellenére, hogy ennél jobbnak vártuk őket Morant nélkül is. Hát nem sok magyarázata van egyébként a Detroitnak és a San Antoniónak, hogy miért ilyen vállalhatatlanul rosszak, de a mivel tankoló csapatokról, vagy odavárt csapatokról beszélünk, ezért azt mondhatjuk, hogy jó, nézzük meg inkább a következő évet, ez most menjen a fejlesztésre. De a Los Angeles Lakersnek az, hogy védekezésben se tudnak igazából elitek lenni, mert azért ne felejtsük el, hogy a Los Angeles Lakers 12. védekezésben, és nem tudom, top 5-ös, hogy 23. támadásba, hogy tényleg ilyen szinten be tudtak ragadni, hogy LeBron James elképesztő szezont hoz az életkorához képest is, de egyébként is nagyjából egy MVP listán most valószínűleg top 10-be lenne, és lehet, hogy mondjuk második All-NBA teambe választanánk, és így áll a Lakers gyakorlatilag 50%-on, hát ez nekem óriási csalódás, és szerintem a drukkereiknek is. Zoli, neked is, hogyha jól sejtem.
Abszolút, és olvasgatva egy a fórumokat, meg megnézve pár videót, én lehet, hogy azonosítottam is a probléma forrását, ami nem lesz meglepő, hogy Darvin Ham természetesen. Ugye hetek óta jönnek a, hát nem is pletykák, hanem tényleg ilyen minőségi forrásból származó információk, többek között ugye Karamia is lehozta, hogy hát nagyon kifelé áll a rúdja. Pause, itt most járjunk meg egy pillanatra. Ő nem mutogatta magát, mint mások az NBA-ben. Én most egy Udoka dolog jutott eszem, hogy egyébként Udoka mennyire jó lenne ebbe a lékezve.
Nagyon messzire vittük el.
Nagyon messzire vittük el, igen. Szóval, Real G-man egy poszter kigyűjtötte a statot. Nem tudom, hogy egyébként honnan a fenéből, mert ehhez nem tudom, mi kell tényleg ahhoz, hogy egyáltalán ez bárhol megtalálható-e, de állítólag, akkor ezt így legyünk szkeptikusak, azokon a meccseken, ahol a játékhívások frekvenciája 50% vagy a felett van, a Lakers mérlege 60% feletti, ahol pedig 50% alatti ez a játékhívás frekvencia, ott ilyen 30% környéken állnak.
És tehát magyarul, hogyha LeBron az edző, akkor sokkal rosszabb a csapat?
Igen, de pont erre akarok kitérni, hogy ez azért is lehet egyébként, mert LeBron nem jó játékosokkal van körbevéve, ugye? És egyébként ez ilyen no shit dolog, hogy a fejünkhez kapok, hogy persze, amikor van egy terv, és nem hagyod feltétlenül azt, hogy improvizálnak a játékosok, akkor sok csapat, vagy lehet, hogy talán azt is kijelenthetjük, hogy általában jobb lesz egy gárda. És ugye LeBronnál ez a múltban nem feltétlenül volt akkor a probléma, és úgymond ez a freelancer stílus, ez működött nála, mert igazából LeBron összes csapatában, amelyik jó volt, és itt fontos hangsúlyozni, hogy amelyik jó volt, őt körbe tudták venni shooterekkel. Mely csapatoknál nem volt ez meg? Nyilván a Cavaliersnek voltak olyan évei, amikor abszolút nem voltak shooterek körülötte, és a Heatles első évében szintén vagy nem voltak shootereik, vagy ugye sérült volt például Mike Miller. És ilyenkor egyszerűen nem működik ugye ez a LeBron-féle dolog. Más esetekben igen, de az, hogy tényleg, hogy ennyire tervszerűtlen, vagy amikor van terv, az egy rossz tervnek tűnik, például ugye két ilyen eklatáns pont, vagy például Vanderbilt és Reddish túljátszatása, például bizonyos helyzetekben Reeves-szel szemben, aki egyébként nyilván sokat játszik, tehát voltak 40 perces meccse is, de voltak olyan szituációk, amikor egyszerűen Ham egy olyan line-upot rakott ki, ahol nem volt offense basszus. Tehát amikor tényleg felraksz egy ilyet, hogy ott van Vanderbilt, ott van ugye Cam, nem tudom, mire számítasz, és oké, okay, ugyanúgy nem működött, amikor megfordította, és olyan line-upokat rakott be, ugye, ahol inkább Hachimura és D'Angelo Russell dominált, tehát az a baj, hogy egyik sem működik, és itt nyilván eljutottunk a legnagyobb problémára, ami szintén evidens, hogy hogy egyszerűen ennek a csapatnak továbbra sincsenek túlvé játékosai. És nem tudsz egyszerűen olyan line-upot. Olyat valószínűleg lehetne, ami ezeknél jobban működne, és itt Hemet elő lehet venni, meg ki lehet rúgni, de hiába hozol ide egy új edzőt, egyszerűen ezzel a kerettel nem fogsz tudni csodát csinálni, mert rohadtul kiegyensúlyozatlan játékosok vannak benne, és így az egész keret kiegyensúlyozatlan. Vagy olyan line-upot tudsz összerakni, ami működni fog védekezésben, de akkor támadásban gyakorlatilag a csodában bízol, és abban, hogy LeBron vagy ugye Davis gyakorlatilag egyegyezéssel lehozzanak egy olyan 10-15 percet, ahol kijössz mondjuk nullára, vagy meg is tudod nyerni adott esetben ezt a 15 percet pár ponttal, de aztán amikor meg kompenzálnod kell, és mondjuk a meccs vége fele járunk egyszerűen, nincsenek meg az eszközei szerintem Hamnek ahhoz, hogy ennél sokkal többet kihozzon ebből a csapatból. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy negatív mérleggel kéne a Lakersnek állnia, mert ez azért nem igaz, és ezért teljesen jogos elővenni Hamet és kirúgni, de ez a csapat szerintem nem lehet igazán jó csapat, akár egy Spoelstrával sem jelenleg ezzel a kerettel.
Igen, itt azon lehet elgondolkozni, mielőtt bármilyen adatokkal megbombáznám a kedves hallgatókat, hogy a tavalyi volt egy csoda Hamtől, vagy nem is egy csoda, de hogy egy olyan Lakers jött akkor ott össze, ami idénre bár úgy tűnik, mintha tovább erősödött volna, de valójában fölül teljesített, és most látjuk azt, hogy itt pontosan a keret az hova desztinálja ezt a csapatot. Na de még egyszer mondom, mielőtt jönnének az érdekességek, Laci, te mit gondolsz a Lakers, hát jelenleg azt mondhatjuk messzőfutásáról.
Mielőtt Lacinak átadjuk a szót, én itt fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy ebbe benne van LeBron is és Davis is, tehát azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ők nem azok a játékosok ma már, mint akinek a reputációjuk alapján gondolhatnak őket. Tehát ők egyszerűen nem annyira jók, hogy azt mondhassuk, hogy őket, ha körbevesszük bizonyos típusú játékosokkal, akkor az egy verhetetlen csapat lesz, mert ma már nem tartunk itt. Tehát ők is a problémának egy részei, még ha a legkisebb részei is.
Hemet szerintem egyedül amiatt lehet valamennyire legalább védeni egy picit, hogy legalább próbálkozik, viszont az a problémám nekem, hogy mikkel próbálkozik. A szezon elején ugye az volt, hogy ott volt a kezdőben Russell, Reeves, James és Davis is, tehát Davis mellett három olyan játékos, akiknek kell a kezükbe a labda. Viszonylag szerintem logikus megoldás volt az, hogy Reeves letették a padra, hogy akkor legyen két labda kezelő, viszont úgyse lett sokkal jobb a csapat, csak átmenetileg, és akkor jött az a zseniális ötlet a Hamnek, hogy akkor mi lenne, ha a Russellt is letenni a padra, de nem Reeves tette vissza, hogy megmaradjon a két labda kezelő, hanem marad James egyedül, akinek ezt a szerepet kellett ellátnia, és első meccset megnyerte így a Lakers, és utána indultak el most megint jobban. Az más kérdés, hogy most Reeves-t visszatette a kezdőbe, de közben a kiegészítők azok továbbra sincsenek ott. Tehát ha megnézzük a boxscore számot, akkor azt látjuk, hogy James tök jó számokat hoz, Davis azzal együtt is jó számokat hoz, hogy vannak azért olyan negyedei vagy félidei, amikor eltűnnek, ami azért valamennyire problémás, és Reeves is jó számokat hoz, és amíg a padon volt, ő is a év hatodik embere díjra esélyes kategóriába volt, mert egyszerűen azt szokták díjazni, hogy sok pontot szerzett, és mellette még lepattanózott gólpasszokat adott. De ami még talán picit védhetné a helyzetet, hogy James és Davis se teljesen egészséges, ugyanakkor hasonló problémákkal küzdenek a többi csapatok is, tehát a Warriorsnak is ezért van veszőfutása, a Grizzlies is ezért szenved, és akik jobban teljesítenek, ott is vannak sérülések, vagy akik sérülten játszanak. A Mini is úgy áll az elsőjén, hogy Edwards azért most lábon kiadott egy elég durva sérülést, és arra akarok még kiukadni, hogy James tényleg annyiban még elő lehet venni, vagy nem elővenni, de meg kell jegyezni, hogy ő hiába elképesztő, hogy miket hoz ennyi évesen, meg ennyi szezonnal a háta mögött, de neki már csak az fekszik, hogyha lendületből támadhat, hogyha gyors indításból, mert felállt védekezésből azért már ő sem ugyanaz, mint volt évekkel ezelőtt, és ezt nem ellenőriztem le ezt a statisztikát, ami pár nappal ezelőtt jött velem szembe, hogy mióta a James Los Angelesbe igazolt, a Lakersnek egyetlen egy top 20-as támadó szezonja volt, amikor bajnokok lettek. És azért ez egy James csapattól nem olyan jó.
Nem olyan megszokott, igen, de az, hogy James naprendszer irányító és lassú félpályás támadást játszik a csapatával, az azért évek óta nincs így. Tehát ebben azt gondolom, hogy senkinek semmilyen meglepetést nem lehet, beleértve természetesen a Lakers GM-jét, front office-át, edzőjét, tehát csak erre gondolok, hogy azért ez önmagában nem meglepő, éppen ezért lenne még az eddigieknél is fontosabb a shooting, amivel körülveszed. Na ez úgy néz ki, hogy a Los Angeles Lakers a 29. legtöbb triplát dobja rá a mezőnyben, és azt is, hát azt hiszem bottom 5 százalékkal, tehát a legrosszabbak között vannak százalékban is.
Konkrétan a legrosszabb, a Pistons alatt sikerül szerepelni jelenleg.
Így van, mert hogy én csak a wide open triplákat néztem, de az ezek szerint az összázalék is ezt tükrözi, és egyszerűen ezt már nem tudják ellensúlyozni. És tudod azt, hogy Davis a pályán jó védőcsapat, hát igen, ő neki még megvan ez a hatása, de közben egyébként feladnak egy rakat wide open triplát, és ezt hozzátenném, hogy itt ez működik, ez a stratégia, tehát az elején is utaltam rá, hogy ez az egyetlen, ami működik. Az ötödik legjobban dobják ellenük a wide open triplákat, és sokat adnak fel, és még így is 12-ek védekezésben, na ezt adjuk össze. Tehát ez a védekezés, ez lehet, hogyha picit normalizálódik az ellenfelek dobó formája a szezon végére, akkor nem 12-ek lesz, hanem top 10-ben lesz. Nyilván ez a csapat kizárólag betörésekre épül, épít, és tulajdonképpen az a legrosszabb az egészben, hogyha ennyire nincsen shooting, akkor ez is érthető Darvin Ham részéről, nem? Tehát, hogy most ha tényleg ennyire rosszul dobnak, akkor lehet, hogy másból kéne megkeresni azt, hogy hogyan legyenek eredményesek támadásban, de itt az offenzív boomok egymás után jönnek, és ezt már ebbe a ligába egyszerűen nem bírja el egy csapat. Úgyhogy náluk tiszta sor, hogy támadásban kell keresni a veszőfutás okát, és nem tudom, hogy mint utolsó kérdés az adásba felteszem mindkettőtöknek, ti látjátok a kiutat? És a kiút azt úgy értem, hogy visszaérni mondjuk a top 4-be nyugaton?
Esélytelen top 4, de nem is azért, mert hogy hű de messze vannak, mert olyan nagyon messze nincsenek még jelenleg, ugye a negyedik helyzetnek 13 veressége van, a Lakersnek meg 19. Mondjuk azért az nincs egyébként közel, de még nem lenne lehetetlen, de szimplán azon okból kifolyólag, hogy jobb csapatok vannak előttük, konzisztensebb csapatok vannak előttük. Nem, tehát a 4 az kizárt dolog. Az lehetséges, hogy mondjuk relatíve stabilan play-in csapat lesznek a végén, ahhoz ugye kb. Az kéne, hogy innentől mondjuk, ha nem is 50%, de mondjuk ilyen 55%-ot hozzanak le. Az azért benne van a pakliban, hogy a jelenleg 48,6% a győzelmi veresség arány. Én el tudom képzelni, hogy ilyen 55%-os csapat szintjén játszanak innentől kezdve, és akkor az ilyen 7., 8., 9., hát inkább 7., 8. helyre elég lenne. Ezt kinézem belőlük. Ehhez az kellene nyilván, ehhez is az kellene, hogy feljavuljon az offense, de mondjuk, hogy nem kell, hogy top 10-es offense legyen, hanem mondjuk ilyen 14-15, amit én azért kinézek belőlük, ha elkapnak egy olyan jó sorozatot. Más kérdés, hogy nem tűnik ez egy a play-offban különösen veszélyes csapatnak, pedig tavaly és tavaly előtt is azért így azonosítottuk őket elsősorban, mint egy olyan csapat, amelyik a play-offban veszélyes lett. Tavaly előtt ugye nem jutottuk play-offba, de tavaly egyértelműen ez a csapat volt.
És tavaly is úgy volt ez, hogy végrehajtottak egy cserét. És szerintem most is lesznek olyan kétségbe esettek, hogy végrehajtsanak egy cserét. Lehet, hogy csak annyi, hogy valahogy Malcolm Brogdont, mit tudom én, megszerzik. De hogy én erre leszek kíváncsi, hogy tud-e a Lakers megint, mert ugye tavaly sem álltak a csere határidő alatt kifejezetten jól, de utána nagyon nagyot mentek, hogy tud-e még egy ilyet húzni a Lakers. Laci?
Kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Jó, mondjuk én általában szkeptikus vagyok a Lakers-szel, de szerintem inkább az volt az anomália, hogy tavaly milyen átigazolási százal, tehát hogy milyen telet futott Pelinka a Hachimura cserével kezdve, utána a Westbrook cserével. Ott is gyakorlatilag ki lett cserélve a fél keret, és azt követően állt össze a csapat, és most nem igazán látom azt, hogy ez akár csak meglennének a kimenő szerződések is, mert én attól a gondolattól is fáznék, hogy az egyesületjákban szerepelő Levint, hogy átvegye a Lakers, úgyhogy szerintem is a realitás az, hogy talán a play-in hely az meg lesz, és utána nagyon nagy menetelésre nem számítok később sem.
Hát akkor nem túl optimistán zárjuk a mai overreactionünket, de a Lakers játéka az elmúlt hetekben, és ez a hihetetlenül rossz dobó forma, ami nyilván a keretbe is ott van kódolva valahol, és Darvin Ham-mel kapcsolatos bizonytalanságok így fogalmaznék, mert nem akarom én se egy az egyben rákenni. Szóval, hogy ezek azért indokolt teszik most a pesszimizmusunkat, de kedves hallgatók, ha van köztetek, aki optimistább, akkor írja meg, hogy miért, illetve természetesen nem csak a Lakers, hanem az összes többi csapattal kapcsolatban is várjuk reakcióitokat, és reméljük, hogy tetszett ez a hatos is. Még egy van hátra, azt még ezen a héten megkapjátok. Agárdi László, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm a meghívást, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Laci.
Zoli, mi pedig jövünk az utolsó 6 csapattal, legalábbis itt az első körben, de még rengeteg érdekes januári témánk van, és szerintem itt mondjuk el, hogy továbbra is Patreonon várjuk a január végi postaládához a kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velem.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ti pedig akkor tartsatok velünk a következőkben is, mi pedig megígérjük, hogy a szokásos színvonalat hozzuk nektek. Minden jót kívánunk! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.